ennyei arccal. Asszonyok, asszonyok! Belderék gyerek vagy bibók zsiga, hogy sose hittél nekik, és megcsaltad őket, ha lehetett. Csak lépeges, lépeges. Jaj, milyen apró lába van. Bár már rád a szeladon. Az ördög vigyel, szereték a bőrében lenni. Úgy száguldoz a szobájában, mint egy éhes oroszlán, hogy pukkadjon meg a neve napján. Még egy pillantás lefelé, és látható lett, hogy egy fogfájós öreg mester emberféle kinézésű, apró zömök alak kíséri föl a leányt. Hogy a fogorvosok ne törjék a fejüket a bibók látóképességén, megjegyezzük, hogy ez a fogfájás lehetett fülfájás is, mert mindössze a kendővel felkötött fej vezet erre a föltevésre. Utálatos kerítő, dünnyögte bibók. Hogy volt lelke ide vezetni ezt a leányt? Még bibókban is fölforrt a vére a cudarságra, és azzal a keserű sóhajjal, hogy milyen romlott a világ, óvatosan nesztelenül hátrahúzódott, és a gyertya meggyújtásához látott. Most már sokkal nyugodtabban. Mert mégiscsak jobb, hogy a világ romlott meg, mint sem az ő kis üzletét érte volna hasonló végzet. Az előre elkészített apró szalmacsóvákba dugott tüzes taplót ringatni kellett, sok vesződtség volt azzal. Mire a gyertyagyújtással elkészült, már akkorra megint lépteket hallott a lépcsőkön. Az ajtóhoz szaladt, kisse jobban kitárta azt, hogy a gyertyafény kalauzolja az érkezőt. Magas drabális kövér alak jött fel, roppogtak, recsegtek alatta a rozog a deszka lépcsők. Ez lesz a bíró, gondolta bibók, és kilépett az ajtó elé. Szuszogott, amikor fölért. Megemelinti a kalapját könnyedén. Trobszky urat keresem. Én vagyok, felelte bibók. Tessék besétálni. A jött belépett az ajtón, és levetette bent a szürke bokáig érő újatlan köpenyegét. A lőcsei bíró vagyok. Személyesen, vagy az ő képiben? Személyesen. Isten hozta nálam kegyelmedet. Foglaljon helyet, kegyelmed. Eleget ültem ma. Szólt, és fesztelenül nyújtózott egyet. Azon kívül röviden szeretnék végezni. A hóra kanonika elmúlt, aludni is kell egy keveset. No, már csak mégis megtisztel leül kegyelmed, nógatta bibók. Legalább, hogy az álmomat el ne vigye. Pedig azért jöttem, felelte a bíró, hogy álmot vigyek el, nem ugyan a magáét, de a magamét, ha igaz, hogy megszerezhető. Reménylem, amennyiben azt érti kegyelmed, amit én gondolok. Sok unszolásra leült Nuskor uram a lócára. A pisztoly tokot, amely előre csúszott a hasára, hátra tolta kissé, mi alatt a füleit hegyezte, figyelmessé lévén a hangokra és lépésekre, melyek a szomszéd szobából átverődtek a falon. Miféle helység van oda át? Tudtommal szintén egy ilyen kiadószoba, mint ez. Hát most úgy nézem, hogy valaki van oda át. Egy kis szerelmi találka, mosolygott bibók. A bíró összevont a szemöldjeit. De hiszen az nincs megengedve a kárásznak. Nem is a kárász a szereplő a találkánál. Hát kicsoda? Csak a fehér szemét láttam, amikor fölment. Hát ez mégis botrány, pattogott a bíró. Tűrhetetlen! Juventus, Juventus, csillapítá bibók, egyszer s mind jelezni akarván, hogy deákul tud. Szemet kell hújni az ilyesmire. De hiszen tudnám csak a nevét. Mit ad, bíró uram, ha megmondom? Tréfálkozott bibók. Nagyon lekötelezne, barátom uram. Ha megígéri, hogy nem bünteti meg, mert gyönyörű, sajnálnám. Püff neki, hiszen mi egyébért kérdezném, mint hogy keményen megbüntessem. Bibók vállat vont. Akkor hát megtartom a titkomat. Most aztán áttértek az ügyre, amely nemzetes bíró uramat idehozta. Mindenek előtt az okmányt kívánta látni. Miután figyelmesen átnézte, csalódottan mondá, hogy nem sokat ér, hanem minthogy mégis lehetne vele próbálkozni, megajánl érte 250 aranyat, de ezt is csak azért, mert nem kívánja, hogy bibók ide hiába fáradt légyen. Inkább megeszem, jelenté ki, bibók kereken. Hát adja Isten kedves egészségére, gúnyolódik a bíró. No, hiszen arra nem kerül sor, taktikázott Bibók is. Sőt, ha a nemzetes bíró uram visszakapál 50 arannyal, hát én is visszakapálok 50-nel. Nem adom másképp most már csak 350 aranyért. Ez a felelet zavarba hozta Nuskorbot. Nem látszott neki természetesnek a Klébe értesítései után, hogy pénzzavarban van. Ezzel az emberrel történt valami. Nagy eső eshetett itt az éjjel, jegyzé meg gúnyosan, hogy úgy megnőtt a portékája. Itt vagyok a közelben, miért ne ajánlhatnám fel az okmány megvételét, esetleg Görgei Pálnak? Az újonnan megnyitott perspektíva a gondolkodóba ejtette Nuskorbot, szemlátomást enyhülni kezdett. Na hát, üsekő, nem bánom, ha már egyszer úgy mondta Klébe, legyen hát 300 arany. Térjünk vissza oda, ahol már voltunk. Egy kissé hamar engedett. Bibók nem az az ember volt, aki a megtör dióhéjban bent hagyja a diógerezdet. Hát igen, sajnálom, nemzetes bíró uram, de én babonás ember vagyok, és még világéletemben nem mentem vissza oda, ahol már egyszer voltam. Milyen igazat mondottak ugyan? Ez csak ugyan nem cselegette meg soha, nem is lett volna tanácsos. Vagyis úgy érti, hogy nem adja 300-ért? Úgy. Nuskorbot nagyon bántott ez a kis felsülés a megtakarítási szándékkal, és híres rábeszélő tehetségét, meleg hangját vette elő. Ugyan, Tropszki úr, vagy Bibók úr, kedves barátom, uram, testvérecském! Fölkelt, és bizalmasan tette rá a kezét a vállára. Gondolja meg, kérem, a dolgot. 300 arany, nagy summa. Zsigmond király 37 000 arany garasért adta zálogba a 16 szepességi várost. Számítsa ki, hány utca esnék ebből kegyelmedre 300 aranyért? Nagy húzavona indult meg, valóságos párbaj a két alkudozó közt, mindenik a másik gyengéjét igyekezett megtapintani. Az ilyen taktikázás közben sebek is estek. Ellevezték egymást, smuciknak, nadálynak, éhenkórásznak, miközben lekopott egymás előtt a tekintélyük, vagyis összebarátkoztak. A bíró kétszer is fölvette a köpönyegét, és az ajtó felé indult, és ilyenkor 10-10 arannyal tolta meg az ajánlatát. Végre aztán Bibók is elgondolt, hogy ez már úgyis a kis pesztónka pénze volna. Hát így szólt. Adjon még 5 aranyat, és punktum. Top, mondá a bíró, és a Bibók markába csapott. Tehát 325. Majd átvette az okmányt, gondosan betette a bőrtárcájába. Na, csak hogy már ide kerültél, dünnyögte nagy lélegzetet véve, és talán nem is éppen a papírosra gondolt. Kegyelmet pedig várjon egy kicsit, leszaladok a pénzért. Bibók megütközve tekintett rá. Hát hol van? Kérdé lehűtve. Oda lent hagytam a hajdunál, aki a kerti kiáratnál vár. Hát az nem járja, csak vissza az írással. Hát itt hagyom a köpönyegemet. Mit érek én a kegyelmet köpönyegével? Annyira becsüli Lőcse város bíráját? Hát mit tudom én, hogy Lőcse bírája-e? Azt mindenki mondhatja. De ha az is, annyira becsülöm, mint Lőcse bírája engem, ki nem merte felhozni a pénzt, mert azt hitte, hogy rabló barlangjába lép be. Hát van egy kis igaza, ismerte be a bíró, és kigombolkozni kezdett, hogy az írást visszaadja. Hát csak hagyja kegyelmed, én úr vagyok. Sőt, hogy megkíméljem a lépcsőzéstől, lemegyek kegyelmeddel a pénzért. Nuskorba fejével bólintott, hogy jó lesz, mire Bibók kinyitott az ajtót, és előbocsátotta a vendégét. Az óvatosan a lába elé nézegetett Künn, hogy hová lép az ismeretlen deszkázaton, és egyébre nem vetett ügyet, amikor Bibók oldalba döfte. Nézzen csak oda, suttogta. Már elkésett ugyan, de még látta egy nő alakját eltűnni az épület bal szögleténél. Ellepben szinte szétesett, mint egy ködből szőtt alakzat. De mégis igazi nő volt, a ruhasuhogást hallani lehetett, és az apró cserjék, melyeket szoknyája morzsolt, összezizzentek utána. Árnyéka odarajzolódott a tyúkol falára, fedelére, majd lecsúszva a pázsitra, ott húzódott szétterpeszkedve óriásnyira. Ez az? Kérde élénken Nuskol. Ez. Hát a kalefaktor. Ott ment, mondá Bibó, közvetlen a fal mellett, nem lehetett jól látni. Különben még most is kivehetők a távolodó lépések. Pszt! Megálltak az emeleti tornácon, ha ugyan tornácnak lehetett nevezni. Inkább állvány volt az minden karfa nélkül, és éppen csak az ajtó felett nyúlt ki, úgy itt, mint a másik szobaajtónál. E két állványhoz volt megtámasztva a külön levezető garádics. Hallgatóztak egy picint. Távolodóban elmosódva csak ugyan többfajta lépés véltek megkülönböztetni, könnyebbet, nehezebbeket. De az már oly messze volt, hogy talán csak sejtelem, hisz az ilyenhez is sok minden járul hozzá, egy átszaladó macska, ugrándozó varangyos béka, falhoz vágódó denevér. Néha megmeppendült valami a léptek irányában, mintha sarkantyú volna, vagy kard csörrelne az úti kavicsokhoz, esetleg a lábszárakhoz ütődve. Gubó legyek, gondolta Bibók, ha ez nem a tegnapi katonatiszt. Hát a madarak kirepültek, mondá azután hangosan. Gyerünk, nemzetes bíró uram! Igazán tudja a nőt? Persze. S mondhatom, sokat adnának érte a város vénasszonyai, ha ők is tudnák. A bíró jól érezte magát, hogy a kellemetlen ügyön túlesett. Az az okmány ott volt a belső zsebben, ugyancsak melegítette, annyira megolvadt, hogy tréfáló kedve szottyant. Nézze csak, kedves jó uram, nekem is van otthon egy vénasszonyom, akinek a mostani éjj barangolásomról nem leszek képes megnyugtató számot adni. Hadd vigyek neki legalább egy kis cukorkát, valami parás pletykát. Jó, de szavát adja, hogy a bíró nem vesz róla tudomást. Hát nem bánom, nem veszem büntető cselekménynek, Bibóka Nuskorp füléhez hajolt. Egy nevelőbeli leány volt. Egy kisasszony. Hallatlan, csóbált a fejét a bíró. Otrokócsi Rozália nevű. Nuskorb elnevette magát, mint akivel valami tréfát űznek. Ugyan menjen már, vénkópé! Miket eszel ki? Engem úgy segéljen, igaz? Eközben leértek a garádicson, és amint a másik garádics előtt elhaladtak, Bibók valami különös tárgyat pillantott meg a fűben, olyan formát, mint a buzogánynak a gombja. Csak hogy nagyobb volt, sötét árnyalatú fehér zománccal, megérintette a csizmája orrával, hogy talán érc, de puha volt, lehajolt hátérte kíváncsian. – Mi? – kérdezte Nuskor. – Valami különös virág, nyilván a kisasszony ejtett el. – Mutassa csak! Az ördögbe is dünnyögte magában Nuskorb, megnézve a rózsát, hisz ez egy georgina rózsa. A georgina rózsák akkor mentek újdonság számba. Csak az öreg Fabriciusné kis házi kertjében volt két bokor, melynek csodájára jártak a városbeliek. Nuskorb előtt valószínűséget kezdett nyerni a Bibók értesítése. Fabricius rózsát vitt vagy küldött otrokócsi kisasszonynak, és az itt kipottyant a hajából vagy a kebléről. Hát ez rettenetes volna, szinte belehalványodott a jó úr. Nem, ez mégis lehetetlen. Hanem azért jó volna őket utolérni. A kert kijárata felé sietett, hol a sűrűségből egy városi hajdu lépett ki. Elkérte tőle az acskó pénzt, és miután a hajdut elküldte onnan, átadta Bibóknak. Olvassa meg, kegyelmet, 300 csikó van benne. Bibók föltépte a pecséteket és a cérnákat, melyekkel az acskó nyilása be volt varva, belemélyíté kezét, megforgatta a pénzeket, érezte rajtuk a finom beretet, csiklandozta, szinte melegítette vérét a nemes érc. Egyet kihúzott a lálomra, megnézegette a holdvilágnál, a kis ujja körmét végighúzta az élén, nincs a körülmetélve. Majd kiemelt egy maréknyit, megszámlálta, egyenként potyogtatva őket a csalmájába. Azután megint egy maréknyit vett ki, és hozzáolvasta a többihez. 72, 73, 74. Ekkor egyszerre megunta, visszaöntötte az acskóba. És szándékos, de játszi egy ügyűséggel, mondá. Ha eddig jó volt, a többi is jó lesz. Tudom, hogy nem született Kent kereskedőnek, nyújtsa ide a markát, jegyezte meg Nuskorb nevetve, és a hátra levő 25 aranyat a zsebéből kezdte kiolvasni. Különös, szólt közbe Bibók az emeleti abrakokra pillantva, a légyottos szoba még világos. Alkalmasint égve hagyták a gyertyát, s magában sóhajtott szegény Fabricius. Nem, nem, rázta a fejét Bibók. Ott van még a Celadon is. Tévedtünk az elhangzó lépésekben. Látszik az árnyék, amint elmegy az ablakok mellett. Ni, most meg már sötét lett. Most fogja elhagyni a fészket. Menjünk innen! Bevárom, mondta Nuskorb hirtelen elhatározással, szembe akarok nézni ezzel az emberrel. Bátor ember a templomban is fütyül, de mire lesz az jó? A bíró nem felelt. Szemének egy kevés villanata lett volna a felelet, de azt Bibók nem láthatta. Még valami bajba keveredik a nemzetes úr, az ilyen emberekben nagy az elszánás. Á, ki merné Lőcse város bíráját bántani? Ebben a pillanatban léptek hallatszottak túlról. Á, itt jön! Nuskorb egy vastag tölgyfa mellé lépett, és ott lapult meg. Bibók ellenben a falhoz húzódott. Magas termetű válasz férfi közelgett a kavicsos úton, térden felülérő lovagcsizmákban, mélyen beburkolva még részben arcát is köpenyébe, melynek felhajtott jobb szárnya a bal vállára volt vetve. A ház szögleténél megállt egy picit, óvatosan körülnézett, majd szapora léptekkel a kiárat felé indult. Nuskorb a lélegzetét is elfojtotta. Mikor azonban a tölgyfához ért, kilépett és elejbe állt. Jó estét, uram! Álljon meg egy percre! Mit akar? Kérdezi az idegen meghökkenve. Tudni akarom, kicsoda és mi áradban van itt. S rátette a kezét az idegen vállára vakmerően. Takarodjék, szemtelen! S öklével nagyot sújtott a föltartóztató Nuskorbra, éppen a szíve táján, úgyhogy az hátra tántorodék, rosszul lét és szédülés fogta el. Mátyás, Bibók! Kiáltál, ide hamar! Bibók habozott, nem tudván hova tegye aranyait, de a kaland izgatta, az acskót belegyömöszölte a csalmájába, és csalmástól becsapta egy puszpánk bokorba. Mátyás hajdú pedig tüskén bokron szögdelve felbukott, a saját kardjában megbotolván, de csak hamar föltápászkodék. Az idegen látta a veszedelmet, elhagyította köpenyegét, a hold most éppen odavilágított a képébe. Görgei Pál, hüledezett Nuskorb, és szíve hangosan kezdett dobogni. Bibókból kín verejtéket sajtolt ki a rémület, keze megdermett, lába meggyökerezett, mozdulni se bírt. A nagy szerencse, a nem várt fogás Nuskorbot is szinte megfosztotta a józan cselekvő képességétől. Na csak, hogy a kezünkbe került kegyelmet lelkendezett. Adja meg magát! Még nem, mondá Görgei, s egy nyakán lógó síbba hirtelen belefújt, ami éles, fügyszerű hangot adott. Nuskor mindjárt észrevette a sípolás célját, s hogy megakadályozza, villám hirtelen rávetette magát Görgeire, a nyakánál kezdvén őt folytogatni. Görgei a hatalmas ökleivel védekezett, de félig immár tehetetlen volt, mert Mátyás hajdú hátulról nyalábolta át, és a lábaival próbált neki gáncsot vetni, hogy földre teperhessék. Élve kellene bevinni Lőcsére, lihegte Nuskorb, és úgy világítottak szemei ennél a gondolatnál, mint két Szent János bogár. Nosza, Bibók, hajrá, Bibók, biztatta a megbénult kalandort. Segítsen hát, kegyelmed! De már késő volt. A küzdelem hevében észre se vették, hogy a sívszóra elevenedni kezdett a környék. Lovak dobaja, patkók csattogása veri fel a csendet távolabbról, a közelben pedig mozogni kezdenek a kukorica és a mákszárak, özönlenek be minden ünnen a görgei, huszárjai és zsoldosai. Bibók futásnak ered az egyik sétaúton, de onnan is jönnek, akkor átcsap rézsút a virágágyakon a másik útra, de ott is útját állják. Preston kivont karddal rohan a gazdájához többet magával. A lőcsei bíró kirántja a pisztolyát, de csak hamar kicsavarják kezéből. Preston fölemeli a kardját magasra. Elvágjam a fejét, kérem alássan. Görgei inteni akar, hogy az bizony igen jó lesz. Melle zihál, szemei vadul forognak, de aztán eszébe jut sötét végzete, mely a hirtelenkedéstől hízott meg, és erőt vévén magán inkább pörögte, mint mondotta. Még most ne. Hagyd, Preston. A bíróra nézve majd csak útközben fogok határozni, hanem ezt a gazembert, Bibókot élve-halva kerítsétek kézre. Azzal kilépett a kertből, s Künnalovára pattant. Keressétek meg a köpönyegemet, s hozzátok utánom a bírót a hajdujával együtt. Az alispán előre nyargalt a görgőre vezető úton. A friss éjjel levegő kihúzta lassanként fejéből, szívéből a gonosz indulatokat. Most már szinte örült, hogy át nem engedte magát a pillanatnyi dűnek, s megkímélte a bíró életét. Nuskorp kedvelt ember a kuruc tisztek előtt. Kivált, Andrási generális szereti, esetleg ő vette volna kezébe a megtorlást, és az alul azután nincs kihúvás. Bolondság lett volna olajat önteni a már lohadó tűzre. Így okoskodott Görge is elégnek kezdte tartani, ha egy kicsit megtréfálja a lőcsei magisztrátust. Hadd nevessenek a megyében. Azt a tervet forgatta a fejében, hogy hazaviszi a bírót Görgőre, szoknyába öltözteti, főkötőt húzott a fejére, s holnap fényes nappal beküldi szolgáival szekéren lőcsére, hogy a piacon letegyék. Ez volt akkor a legnagyobb csúfság, ami férfit érhetett. De hova tovább, erről is lemondott, hisz ez is csak olaj a tűzre, mindössze kisebb adag. Zöld dolog ez is, komoly emberhez nem való. Utoljára is miért agyarkodik ő Nuskorbra? Hiszen Nuskorb csak azt cselekedte, hogy őt el akarta fogni. Márpedig melyik lőcsei bíró nem akarná ezt a mostani környulállások mellett? De bizony egy haja szála se görbüljön meg a szegény Nuskorbnak emiatt. Csak hamar letett a tervéről. Nagy esztelenség volna. És legalább Marják nénak is megmarad a szoknyája és főkötője, mely már-már gazdát volt cserélendő. Miután nagyon előre ment, teljesen lecsillapodva megfordítá lovát, és a csapatához nyargalt vissza. A bíró gyaloghozták ugyancsak a hajduját. Bíró uram csüggettel lépegetett, s egyetlen szót se szólt. Bibóknak keze meg volt kötözve, s a kötelet Sári János nevű csatlós fogta, aki lóháton volt. Néha megsarkantyúzta a lovat, s amint az galopba kezdett menni, Bibók is kénytelen volt szaladni, úgy járt a melle, mint a fújtató a kovács műhelyekben, amin nagyokat röhögött az a bizonyos Sári János. Hajadon fővel jött Bibók, és amikor beszélhetett, ha a ló lépésben ment, jaj, veszékelve emlegette, hogy a csalmáját ott hagyta a kertben, s hogy a csalmájában van minden vagyona, egy halmaz arany, rengeteg arany. Rimánkodott, kísérjék vissza, gazdagon megfizeti. Nevettek rajta, nem hitték el. Minek már magának, bácsi, az a sok arany? Megvan már a maga kosztja holtig. Görgei hozzájuk érve nagy patáliát csapott. Miféle dolog az, hogy a nemzetes bíró uramat gyalog engeditek menni, mint valami Armer Reisendert? Nem hittem volna, Preston, hogy olyan ostoba vagy. Tanuld meg, hogy az úr a pokolban is úr. Melyiteknek van a legrosszabb lova? Nekem. Üten is jelentették, hogy a legrosszabb lovuk van, nem tudván mi végből, kérdezi az alispán. Végre is a kis Ferenc lovában állapodtak meg, hogy az a legrosszabb. Na szállj le, fiam kis Ferenc, és engedd át a nemzetes úrnak a lovadat. Üljön fel, bíró uram. Bizony a legjobbat adnám oda, ha nem kellene attól tartani, hogy itt hagy bennünket kegyelmed, amit pedig nehezen sajnálnék holtig. Egyben jelentették Görgeinek, hogy az elfogott Bibók alázatosan esedezik. Engedtessék meg neki visszamenni kíséret mellett a kertbe, mert ott hagyta fövegét egy puszpánk bokorban teliden tele arannyal. Hogy ahol vette volna? Hazudik a gazember, mint mindig. Hogy azt mondja, a lőcsei bíró is tanúságot tehet róla. A bíró a fejét rázta. Ő nem tud semmiről semmit. Úgy látszik, valami szökési terve van a rókának. Nem ereztem egy tapottat se, határozta Görgei. Hanem ha mégis igaz lenne, tudakozzák meg tőle a helyet, Plichta, Rajnald, Kapánci zsoldosok hagyják itt a lovaikat, menjenek vissza gyalog, és kutassák fel a mondott bokrokat. És az is bölcs intézkedés volt. Görgei ismerte embereit, kiválogatta a leghaszontalanabbakat, visszatartván a lovakat, mert tudta, hogy ha a pénzt meg nem találják, gyalog is visszatérnek, de ha a pénzt megtalálnák, A lovait is magukkal vinnék örökre. Azzal sarkantyúba kapta lovács jóval előre vágtatott görgőre, úgyhogy mire a kis csapat megjött a foglyokkal az udvarra, már akkorra átöltözve künn az udvaron fogadta Nuskorbot. Isten hozta, nemzetes bíró uram, tessék beljebb kerülni. Ott benn már vacsorára volt megterítve. Marjákné egy-kettőre olyan lakomát ütött össze, hogy fejedelmek is megnyolhatták volna utána a szájukat. Hogy ne legyenek magukban, az íródeákok közül hivatott be Görgei néhányat, akik víg adomákkal mulattatták a vendéget. A pincéből a legjobb borok kerültek az asztalra. 1682-es somjai és Tokaj aranynedve, a bíró uram születési évének termése, vagyis 57 esztendős, amely gyöngétség, vagy meg lehet maga a bor, annyira kiengesztelte Nuskorb uramat, hogy mogorvaság a szemlátomás tünedezett, dacára a rettenetes bizonytalanságnak, hogy mi fog vele gonosz oligarchánál történni. Istenhez fohászkodott halkan, hogy legyen meg az úr akarata, és közben szürcsölgetett a borocskából. Egész közönös tárgyakról folyt a szó, az idei időjárásról, a borsóföldek állásáról, a háború esélyeiről, különös esetekről, hogy a Bertóti István ágyújára egy mély rajszállott Érsekújvárot, ami jót jelent, hogy Sáros patakon egy diák olyan álomba esett, amelyből most, 6 hónap múlva se lehet felkölteni, alszik és távol lát, úgyhogy ha valaki a kezét fogja és megkérdezi például, hol van most Heiszter? Pontosan megmondja. Mostan a sátrában van, Pozsony mellett. Mit csinál? Borotválkozik. Épp így tud mindent a fejedelem vagy bárki felől. A dolog ki van próbálva. A diák minden szava színvalóságnak bizonyult, és a pataki bíró hatósági közegek jelenlétében jegyezte az órát és a percet. Mikor és mit mondott a bizonyos meghatározott személy cselekedeteiről, kinek környezetében szintén hatósági személyek jegyezték az órát és a percet, mikor, hol és milyen állapotban foglalatoskodik, és mindenben összevágott pontosan diák beszéde és az illető cselekedetei. Úgy ver a hír újabban, hogy Bercsényi magával fogja vinni a táborba, és hadi célokra használja. Nem szeretem már én azt, amikor még rajokban és alvó diákokban kezd bizakodni a magyar. Szóval sok mindenféle előkerült poharazás közben csak a mai esetről egyetlen szó vagy célzás sem. Mintha két közömbös ember vacsorálna együtt véletlenül, akiknek semmi, de semmi mondani valójuk egymásnak, minél fogva a semleges pletykák és mindenféle híresztelések szemetes kosarában turkálnának. Innen-onnan hajnalra járt az idő, mikor a Nuskorb szemei láthatólag kisebbedni kezdtek. Görgei udvariasan figyelmeztette. Ha pedig unnál már magát, jelentem, hogy az udvaron be fog váll a kocsi. Elmehet kegyelmed, amikor akar. Nem akarnám a bíróni asszonyomat nagyon megijeszteni a hosszú elmaradással. Hazamehetek, motyogt elcsodálkozva. Hát mi egyebet gondolt kegyelmed? Hiszen a világért se volt egyéb célom, csak hogy barátságosan kocinthassunk egyet erre a mai váratlan találkozásra. Nuskorb zavartan vakart a szakállát, az üstöke pedig izzadni kezdett. Hát nehéz sor ez bizony, nagyon nehéz sor. Felkelt, elbúcsúzott a házi úrtól, a diákoktól, aztán kitámolygott. Görgei kikísérte a kocsihoz. 4 pompás paripa volt befogva, és a saját hajdúja Mátyás ült a bakon a kocsis mellett. Görgei még egyszer kezet nyújtott, mikor már fent ült. Jó éjszakát, nemzetes uram, és adja Isten, hogy minél előbb megint a kezembe kerüljön. Jó éjszakát, viszonzza a bíró, és vigyázzon a tekintetes úr, nehogy a kezembe kerüljön, mert az egészen másképp végződnék. Pirkadni kezdett keleten. A nap még nem jött ki maga, csak a vérpiros palástja egyik csücskét kezdte kitúlni a hegyek mögül. Kiri Riki! Kiáltál egy éles torkú kakas. A baromfi udvar felől.